Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben egy nagymúltú, közel fél évszázados alapítványról fogunk beszélgetni, a Magyar Emberi Jogok Alapítványról, a HHRF-ről. Vendégem Szekeres Zsolt, az alapítvány elnöke, aki a koronavírus járvány romániai megjelenése és a kor terjedésének a megfékezése érdekében hozott korlátozó intézkedések bevezetése óta az első személy, akivel szemtől szemben beszélgetek itt a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit.
Magyar Emberi Jogok Alapítvány, HHRF, egy 1976-ban alapított amerikai-magyar civil szervezet, amely hangsúlyosan foglalkozik a Kárpát-medence Magyarországgal szomszédos államaiban élő magyarok emberi jogi helyzetével. Egy nagymúltú intézményről beszélünk, amelynek a neve azonban a fiatal, és azt tapasztalom, hogy a középkorú generáció tagjai számára is kezd egyre kevesebbet mondani. A teljesség igénye nélkül beszéljünk a kezdetekről, induljunk attól az emlékezetes májusi tüntetéstől.
Igen, valójában a HRF-nek a történetét azt még írogatjuk nagyjából, és nagyon sokan és nagyon sok embernek a visszaemlékezése alapuló történet lesz. A történet kezdete az valójában egy Erdélyi Világszövetségnek a munkáját segítette Hámos László. Teleki Béla volt ennek a szövetségnek a vezetője, és ezeket a munkákat tulajdonképpen a László, Hámos László az lektorálta, és mivel jogász volt, vagy legalábbis jogi cégnél dolgozott, ő ezeket jól tudta szerkeszteni, és ezeket a beadványokat beküldeni a hivatalos szervezetekhez. Az erdélyi magyaroknak a helyzete romlásával, ahogy történtek a 70-es évek elején, arra késztette egy csoport fiatal embert, többek között Bragyányi Jenőt, Hámos Lászlót, Veres Bulcsót és még számos más fiatal embert, hogy szerveznek egy tüntetést a Ceausescu látogatásával kapcsolatban.
1976-ot írunk, vagy még nem írunk 1976-ot?
Igen, ez már 76, azt hiszem, hogy májusában történt, és ez egy nagyon nagy visszhangot váltott ki, úgy az amerikai médiában, illetve az amerikai hivatalos körökben, amerikai médiában, és a magyarok között.
Tüntetés felhívásának a szövege a New York Times-ban jelent meg, tegyük hozzá azt is.
A tüntetés előtt a HRF az egyik legsikeresebb kampányát kezdte el, egy majdnem egyoldalas hirdetést tett be a New York Times-ba, aminek a címe az, hogy Will the United States endorse cultural genocide? Tehát a kulturális genocidiumot jóvá hagyja az Egyesült Államok. És akkor ottan ennek a hirdetésnek a hatása az hihetetlenül sikeres volt, többek között azért, mert az egyik kongresszusi képviselő, aki a magyar körzetnek volt tulajdonképpen a New York-i városnak, a magyar lakta körzetének volt a kongresszusi képviselője. Ő felfigyelt erre a hirdetésre, és a későbbiekben mint kongresszusi képviselő, ő volt az egyik első, aki segítette ennek a fiatal csoportnak, amit akkoriban úgy hívtak, hogy Committee for Human Rights in Romania, tehát ez egy romániai emberi jogi szervezetet hívtáknak nevezték, csak később változott meg Hungarian Human Rights Foundation-re, az a Magyar Emberi Jogok Alapítványára, amikor az alapítvány az már olyan tevékenységet tett, ami nem csak Romániában, hanem Szlovákiában, Kárpátaljában és Délvidéken kifejtett, tehát az nem fette feltétlenül a CHRR, ami a Committee for Human Rights in Romania. Nekünk ez egy nagyon emlékezetes idő volt. A tüntetéseknek a szervezése és annak a méltósága, ugyanakkor az erőteljes fellépése az mindig egy célpont volt. Többek között azért, hogy felhívjuk a figyelmet a különböző döntéshozóknak, hogy itt valami nagyon rossz helyzet van, és az erdélyi kisebbséget eléggé sanyarul járnak el. Ebben sikeresek voltunk. Az évek során sok mindent, és majd erről gondolom, hogy fogok egy-két szót mondani majd később, hogy milyen tevékenységek voltak, de valójában a szervezet fejlesztése az abból állt, úgy állt tulajdonképpen, ez egy tagság nélküli szervezet, és inkább arra hagyatkozik, hogy a beszámolókat küld ki egy aránylag nagy adatbázisú címtárra, és abból a visszajelzések alapján, ami megnyilvánul úgyis pénzadományban, meg biztatásban, az működtette, és tovább is működteti a mi szervezetünket. Tehát mi egy úgynevezett NGO vagyunk, egy non-governmental organization, és annak a adományok, amelyek oda hozzánk kerülnek, azok leírhatók az adóból.
Ön Argentínában nőtt fel, majd 1972-től az ENSZ Washington Információs Központjának lett a munkatársa. A HHRF-hez a szervezet alapítását követően nem sokkal, még 1976-ban csatlakozott. Mi volt az ön feladata a Washingtonban?
Igen, hát az én csatlakozásom az szintén nagyon érdekes volt, mert én 1975-ben jártam Erdélybe először. A mi családunk, a Szekeres család, az mezőmadarasi, és a több generáció szekeres élt a madarason. Most is oda járunk, most is ott vagyunk látogatóban. És mi ellátogattunk, és az, amit akkor én tapasztaltam, az egy olyan mélységes benyomás hagyott, hogy eldöntöttem, hogy én ebben a témában én nekem kell tenni valamit. Akkoriban, erről nem akarok hosszan elbeszélgetni, de akkoriban még az volt, és a mostani fiatalok biztos nem emlékeznek erre, vagy nem tudják, de megtiltották azt, hogy külföldi látogatók a családjaiknál, családtagoknál lakjanak, megtiltották azt, hogy bármilyen más kapcsolatot, minket egy elég kontroverziális figura kísért, Hajdú Győző, aki ellentmondásos ember volt itt Erdélyben, tehát ő is figyelte és látta, hogy mit csinálunk. De borzalmas volt az egész, és a családban ugye ez úgy nem tükröződött teljesen vissza, de visszafogottan, de azért lehetett látni az elkeseredést. Tehát én eldöntöttem, hogy ebben tenni fogok. A 76 után a második legnagyobb tüntetés az a Washingtonban történt, és abban én már bekapcsolódtam, mert én már Washingtonban éltem, az információs irodában dolgoztam. Az én feladatom az információs irodában, annak az irodának a feladata, az főleg az a ENSZ-nek a munkásságára megismertetése, úgy a kongresszusnak, tehát a törvényhozásban, meg az amerikai adminisztrációnak a felé információkat, közvetlen információkat szolgáltatni minden ENSZ témában. Az ENSZ-nek az emberi jogok az egy fontos téma volt. Én akkor természetesen csatlakoztam ehhez a mozgalomhoz, a New Yorki fiatalokhoz, akkor még mindig Committee for Human Rights in Romania, és én elősegítettem a tüntetésnek a megszervezés. Ez egy hatalmas nagy tüntetés volt, több ezer ember eljött, több kongresszusi képviselő kijött és beszélt hozzánk, és biztatott bennünket. És mivel én egy nemzetközi szervezetben dolgoztam, én nekem azért a háttérbe kellett maradni. Tehát én egy kicsit egy ilyen szürke eminencia voltam, mindameddig a ENSZ-be dolgoztam, ami körülbelül 20 évig tartott. Tehát az én szerepem, én egy háttérember voltam a HHRF-nek minden washingtoni aktivitásában. Az én irodámba készültek a jelentések, mi támogattuk őket infrastruktúrával, személyzettel, stb. Tehát egy háttérembernek illően ezt a feladatot elvégeztük.
És valahányszor Hámos László Washingtonban járt, azt olvastam egy egy interjúban, hogy Hámos László azt mondta, hogy az ön lakáskulcsa ott volt nála, az ő lakáskulcsa ott volt önnél, és úgy mehettek egymásnak a lakásába, mintha hazajártak volna.
Pontosan. Így viccesen úgy hívtuk, hogy a vampírok jönnek, és akkor hát ottan a bátyámnak is volt egy lakása. Én nekem volt, az öcsém is ott lakott, mi hárman vagyunk testvérek, fiú testvérek. Van egy nővérem Párizsba, Zsuzsa. Tehát mi Washingtonban hárman voltunk, és mind a három lakás. Na most a Hámos Lászlónak a kulcsa nálam volt valójában, és ő is, ő nála is volt a mi lakásunk. Bármikor jöhettek, és sok minden más is szolgáltattunk természetesen az irodákon kívül.
A Magyar Emberi Jogok Alapítvány 45 éve dolgozik a Kárpát-medencében kisebbségben élő magyarság helyzetének a javításán, érdekei nemzetközi érvényesítésén. Mondana néhány konkrétumot, hogy milyen ügyeket visznek?
Igen, tehát az egyik legfontosabb ügy, amiben mi belekapaszkodtunk, az az amerikai törvény által biztosított lehetőség, mint amerikai állampolgárok. Ugye mi nekünk sokkal könnyebb a törvényhozóknak, törvényhozókhoz és a döntéshozókhoz hozzáférést biztosítani. Tehát az amerikai Jimmy Carter volt, aki az emberi jogi témákat egy külpolitikai témává változtatta, alapított egy irodát, aminek egy külügyi részleget, aminek az emberi jogok voltak a témája, és a nemzetközi egyezményekben többek között egy úgynevezett Most Favored Nation Status, tehát a legnagyobb vámkedvezmény biztosító törvény is létrejött, de abban benne volt egy passzus, amiben az adott ország, aki aláírja ezt az egyességet, annak emberi jogokat kell biztosítani a polgárainak. És mi ebbe kapaszkodtunk bele. És ebbe jött nagy segítségünkre Ed Koch, nevezetű úriember, a New York-i képviselő, aki utána végül is polgármester is lett, New York város polgármestere, és a másik nagy támogatónk Christopher Dodd, ő akkor még képviselő volt a képviselőházban. A Christopher Dodd utána szenátor lett, és az egyik fontos munkatársunkat, a Beres Bulcsú lett az egyik fő asszisztense, és ezekben a témákban a referense. Tehát mi nekünk ez a legnagyobb vámkedvezménynek a visszavonása volt az egyik fő célunk, amit hosszú, egy évtized munka után sikerült létrehozni. A másik nagyon fontos dolog az, hogy mi a HRF akkor már olyan hírnevet kapott, hogy nemzetközi konferenciákra akkreditáltuk magunkat, tehát mi akkor el tudtunk jutni a különböző Helsinki konferenciáknak, utókonferenciáknak az üléseire, mint non-profit szervezet, mint NGO, és ezeken részt tudtunk venni, és fel tudtunk hozni nagyon sok témát, amelyek érintettek. Például akár volt itt Budapesten, volt a 85-ben azt hiszem a kulturális fórum, ami volt az első ilyen nemzetközi, mondjuk így kvázi nyugati konferencia, amit egy szocialista államban rendeztek, és minket oda meghívtak. És nagyjából féltek tőlünk, mert attól féltek, hogy a magyarok, hogy mi ott a tüntetéseket fogunk szervezni, meg minden, de ahelyett mi szerveztünk egy fantasztikus fogadást a Szervácius Tibor stúdiójába, és a Tibornak a méltóságos és a nagyon szókimondó művei mellett nagyon sok mindent el tudtunk mondani, különböző, főleg a romániai magyar kisebbség életéről, létéről, és felvilágosítást adni nekik, akik utána ezeket az üzeneteket természetesen továbbították. A másik nagyon fontos dolog, amiket mi tudtunk, a hírnevünk az, amit szereztünk, mint egy hiteles információkkal szolgált, mi hiteles információkat szolgáltattunk. Volt egy szamizdat, az ellenpontok, amint utána egy erdélyi magyar hír ünnökség volt, az a Szőcs Géza, meg az Arakovács Attila, meg egy, azt mondja, Tóth Károly talán szerkesztette, és ezt úgy hívtuk, hogy a Hungarian Press of Transylvania. Ez egy fantasztikus, sikeres kezdeményezés volt, mert ezeket a szamizdátokat, meg ezeket a híreket magyarul kiadták, itten valamilyen formában átcsempésztük New Yorkba, és ottan angolul lehettek fordítva, és mi ezt szolgáltattuk a különböző embereknek. Tehát ez mind úgy, ahogy mondod, körülbelül 4-5 embernek a munkája, és nagyon-nagyon sok önkéntesnek a munkájáról beszélt az évek során.
Amerika Romániával szemben nagyon kedves volt. Nikolaj Ceausescu több alkalommal is látogatott Amerikába abban az időben. Mikor változott meg az amerikai kongresszusban a hangulat Romániával szemben? Vagy mennyiben járult hozzá ennek a hangulatnak a megváltoztatásához a HHRF?
Hát igen, tulajdonképpen a HRF az egyik legnagyobb tüntetését, azt a Ceausescu az egyik utolsó látogatása, az volt az utolsó látogatása, és a Ian Pacepának a könyvében ez nagyon részletesen le van írva, hogy milyen borzalmas, milyen fantasztikus nagy hatása volt a Ceausescura, mert ő ugye meghívták a Fehérházba, lezajlott, és utána New Yorkba volt, és a New Yorkba nem merte a hoteljébe menni, mert ottan több mint 2000 magyar tüntető volt, és az egész Waldorf Astoriát, ahol laktak, az egy egész utcatömb, azt körülvették, és féltek attól, hogy bemennek, és hát megdobálják kövekkel, vagy valamivel. Na most ez egy borzalmas nagy csapás volt neki, mert ő kért segítséget a külügyminisztériumtól, és akkor a külügyminisztérium nem tudott mit csinálni, és akkor elküldték az Ed Kacsot, a polgármestert, aki pontosan tudta, mert minket az előző 5 évben vagy 8 évben támogatott, ő pontosan tudta, hogy miért van ez. És hát akkor őt küldték fel, és erről is van egy nagyon kedves anekdóta, őt küldték fel a Ceausescut. Végül is a Ceausescunak sikerült a szobájába bejutni, de őt küldték föl, hogy egy engesztelje ki a Ceausescut, ugye? És akkor a Ed Koch az hát ilyen, kicsit ilyen cinikusan mondta, hogy hát nézze elnök úr, önt azért tüntetnek ön, mert ön egy fontos ember. És itt Amerikában mi nekünk meg kell adni a szabadságot, hogy tüntessenek az emberek, hogyha valami véleményünk van, és ezt teljesen jogosan csinálják. Én biztos nagyon fontos ember, de én megmondom önnek, hogy miért tüntetnek. Azért tüntetnek, mert ön nem engedi meg a magyar nyelvoktatás, ön lerombolja a falukat, és elkezdte sorolni mindazokat a témákat, amiket mi ő elmondtuk, és erre ő teljesen dühös lett, és így ezek Pacsepa könyve különben nagyon jól le van írva, és ez volt az utolsó látogása, többet sohasem nem jött, nem tette be a lábát Amerikába.
Önök nem tartottak attól, hogy a tüntetések miatt épp ellenkező hatást fognak elérni, és rosszabb lesz az a Romániában élő magyaroknak?
Mi tartottunk, de mi biztosítást is kaptunk a Romániában élő értelmiségi emberektől, hogy azt csináljuk, mert más lehetősége nem volt ezeknek a...
Ha jól emlékszem az olvasmány élményeimből, akkor a már említett Teleki Béla épp azon a véleményen volt, hogy nem szabadna tüntetni.
Pontosan. De hát a Teleki Béla az végül is, ő már az utolsó, tehát ő azt már támogatta a mi akciót.
Belátta.
Igen, ő belátta, hogy nincsen remény, az Amerika adminisztráció sem mozgott olyan, tette olyan lépéseket, amelyek enyhítették volna a helyzetet. Tehát ő érezte, hogy a fiatalok, akiknek az amerikai alanyi joguk az, hogy az ő képviselőket meggyőzzék arról, hogy itten valami nagy igazságtalanság történik, és azokat már rávenni, hogy úgy szavazzanak, hogy valamilyen formában hát tudomásra tudassák Romániának, hogy ez így nem helyes. És hát a Románia aláírt mindenféle nemzetközi egyezményeket, emberi jogi, stb. Annak érdekében, hogy ugye szalonképes legyen nemzetközileg. A Romániának akkor a legnagyobb attrakciója a Romániának az amerikaiak szemében az volt, hogy ők valamilyen szinten ellenezték az oroszokat. Az orosz, tehát ez úgy vélték Amerikában, hogy ez ég a orosz-szovjet birodalomba, és mondjuk a kisebbségi témák, azok, hát azok egy nem egy fontos téma volt.
A HHRF-nek sikerült elérnie, hogy az amerikai külügyben valamennyi országról évente kötelező volt emberi jogi jelentést készíteni. Önök bele is szólhattak ezeknek a tartalmában? Látták a publikálás előtt ezeket a jelentéseket?
Valójában nem, mi nem látjuk a publikálás előtt semmilyen jelentést, ellenben ennek az emberi jogi éves jelentésnek, ez megint visszanyúlok a Carter adminisztrációhoz, a demokratákhoz, ők egy idő után, amikor az emberi jogi témák azok annyira fontosabbak lettek a külpolitikában, akkor eldöntöttük, hogy lesz egy ilyen éves, hát áttekintő jelentés. Na most ezekben mi minden információt, amit csak nekünk volt, az mindig állandóan elküldtük, és elküldjük még most is, és utána, amikor publikálják, akkor számon kérjük, hogy ezt miért nem tették, vagy miért tették, de ugye egy külügyi apparátusban nem lehet beleszólni.
Ha jól értem az emberi jogi érvelést, egy eszköznek látta a HHRF az erdélyi ügynek az előmozdítására, és az volt a cél, hogy tudja tájékoztatni a közvéleményt Romániáról a saját amerikai politika nyelvezetén, a döntéshozók pedig tegyék magukévá az alapítványnak a szempontjait. Ez tudatos vállalás volt már a kezdetekkor, vagy idővel döbbentek csak rá arra, hogy most bocsánattal legyen mondva, túl kicsik ahhoz, hogy változást tudjanak hozni?
Nem, én minden fiatal mi meg voltunk győződve arról, hogy mi nekünk vannak alanyi jogunk, az amerikai törvények és az amerikai jogszabályoknak megfelelően fel tudunk lépni hatékonyan, és olyan érveket tudunk felhozni, amelyeket nagyon nehéz visszautasítani. Ezt a legnagyobb kezdeményt is, nek a belekapaszkodása, ez egy hihetetlen, majdnem 10 évig tartott ez a küzdelem. Számos meghallgatás volt, számos jelentéseknek a és számos más amerikai szervezeteknek a bevonása, emberi jogi, Amnesty International, Helsinki Bizottság, nagyon sok mindenkit sikerült bevonni annak érdekében, hogy valójában itten legyen valamilyen változás. De most a változás az valamilyen szinten megtörtént, mert ugye a vámkezményt ezt visszavonták, utána a Románia presszis kérdésből lemondott az egészről, de utána már jött a román forradalom, és abban mi utána a Tőkés Lászlónak a munkáját, és a Tőkés Lászlónak sikerült konkrétan a Tőkés Lászlót az amerikai elnökhöz bevinni, annak ellenére, hogy ő nem egy államfő, és nem egy izé, de egy hősnek tekintette a Bush elnök, és nekem az egyik legfontosabb élményem a életemben, az volt, amikor mindenkünk, én láttam, hogy a Hámas László meg a Tőkés, azok egy hatalmas ilyen fekete limuzinba, amit egy Lehel Zsolt nevezetű magyar úriember vezetett, az bevonul a Fehérházba, és bekanyalodik oda, és akkor ottan, tehát ez egy nagyon nagy eredmény volt nekünk, és elismerés a munkáknak. Ebben a munkában természetesen sok mindenki benne volt, sok minden más szervezet.
Ha már az amerikai elnökkel való találkozóknál tartunk, 1976-tól kezdődően Hámos László, aki haláláig volt a vezetője a Magyar Emberi Jogok Alapítványnak, 6 amerikai elnökkel találkozott, és többször tájékoztatta a kongresszust is a Kárpát-medencében élő magyarokat, nem csak Romániában, hanem más országokban is érő jogsértésekről. Ezek a találkozók, illetve tájékoztatók mennyire voltak protokollárisak, vagy kérdezzem másképp, mekkora volt a súlyuk ezeknek?
Igen, hát egy amerikai elnökkel találkozni az nem egy egyszerű dolog, főleg nem egy civil szervezet vezetőjeként, egy emberi jogi aktivistának. Tehát amikor már az ember oda jut, hogy az elnökkel találkozik, akármilyen konfigurációban, akkor az azt jelenti, hogy nagyon sok előzetes munka már megtörtént. És minden olyan lépés, ami, ami akadályt jelenthetett volna, az el lett hárítva, és mindenki meggyőződött, hogy ez egy jó dolog, ez egy támogatandó téma, és ez a legfontosabb tulajdonképpen. Ez nem egy presztízs kérdés volt, valójában ezek a találkozók, ezek protokollárisak voltak egy bizonyos szint, kivéve mondjuk a NATO-val kapcsolatban, ott azért nem volt annyira protokolláris, mert az egy hosszú folyamat volt, hogy Magyarországot minél hamarabb a NATO tagját beválasszák, ami meg is történt, de akkor is volt egy találkozó a Clinton elnökkel. De ezek nagyon sok minden megelőzi az ilyen találkozókat, ami lényegében tehát ez egy ilyen csúcsa az egész folyamatnak.
Sokat beszéltünk a múltról, és csak érintőlegesen a jelenről. Miről szól a Magyar Emberi Jogok Alapítványnak a jelene, vagy miről kell szóljon, miről fog szólni?
Igen, hát először arról kell szólnom, hogy mostani, az következendő években az egyik legfontosabb téma az a utódlás lesz. Tehát volt egy fiatal gárda, az a fiatal gárda az megtette a dolgát, és most már mi nekünk az a feladatunk, hogy találjunk olyan embereket, olyan elkötelezett embereket, akik ezt a munkát tovább tudják folytatni. A folytatás azt egészen más körülmények között természetesen a világ az radikálisan megváltozott. Az egyik legfőbb téma mostanában azt hiszem az pontosan az ilyen interjúk, mint ez, és mások, hogy hiteles információkat átadni az embereknek, az információknak a szűrése, ennek az átadása, elemzése, angolra fordítása és a célembereknek való eljutatása az egyik legfőbb célunk. Mert most hiába mi vannak törvények, a Románia, Szlovákia, Szerbia is hamarosan EU tag lesz, tehát Ukrajna az egy külön téma, ott nagy bajok vannak, de mi nekünk most már valójában azt kell elérnünk, hogy azok a létező egyezmények és emberi jogi intézmények, amelyek biztosítják a jogokat, azokat valójában működjenek, így az Európai úgy az Európai Unióban, és az amerikai törvényhozókat mi változatlanul éppen ebbe az irányba tájékoztatjuk és csináljuk. A másik téma, amiről szeretnék beszámolni, hogy mi azért változatlanul ugyanazokat az eszközöket használjuk mondjuk így az érdekérvényesítési munkában, mint régebben. Tehát szervezünk tájékoztató utakat, Kelemen Hunornak is rendeztünk egyet, amikor Johannes elnök hát egy eléggé durva megjegyzést tett a magyarokkal, akkor szerveztünk neki egy utat Washingtonba, hogy ebből egy kicsit ezt jobban el lehessen magyarázni. Ugye ez nem jött létre, mert a pandémia miatt nem tudott kiutazni, de akkor zoomoltunk, körülbelül 90 ember volt jelen, és ezt megrendeztük neki, és mi nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sokan meghallgatták a Kelemen Hunort, amit nem hallgatták volna meg különben, hogyha nincsen ez a közvetítő szerep. Ilyen hasonló dolgokat csinálunk továbbra is. Brenzovics Lászlót kivittük kétszer is Amerikában, Kárpátaljából. Ő volt az első és egyetlen kárpátaljai magyar vezető, aki közvetlenül a külügyminisztériumban tudta előadni a kárpátaljai helyzetet, és ehhez kell egy közvetítő szerep. De nem csak az kell, hanem a magyar külügynek is a támogatása, majd legalábbis ugye most már a magyar külügy minden eszközzel támogatja az ilyen típusú törekvéseket. Mi velük nem mi egyeztetünk bizonyos témákban a tevékenységet, és segítségüket is kérjük, hogy bizonyos külügyi, meg más kapcsolatokat felhasználjunk annak érdekében, hogy ezeket az emberi jogi témákat kellőképpen fel tudjuk vetni. Az együttműködés az nagyon jó, nemzetpolitika államtitkársággal egyaránt, és de mi mind független civil szervezet, mi a hatékonyságunk abban rejlik, hogy mi egy független civil szervezet vagyunk, és ezekkel a témákkal idén is tovább már majdnem 50 év vagy foglalkozunk.
Azt mondta ön, hogy a világ radikálisan megváltozott, és valóban radikálisan megváltozott a világ. Lehetséges-e még nemzetközi szinten az a fajta úgynevezett civil politizálás, amit a Magyar Emberi Jogok Alapítvány folytat.
Persze, ez az egyik legfontosabb és legnehezebb feladatunk lesz, hogy azokat a magyar, vagy akár amerikai, mert vannak amerikai magyarok is, akik érdeklődnek ezekről a témák iránt, hogy mi azokat megtanítsuk azokra az eszközökre, amelyek hatékonyan és tudják képviselni különböző ügyeket. Most már valójában remélhetőleg nem háborúkról és forradalmakról lenne szó, hanem inkább a különböző emberi jogi visszaélések, emberi jogi kérdéseknek a hiteles előadása és továbbítása döntéshozóknak. Ez lesz nekünk a legnagyobb kihívásunk. Folytatni szeretnénk a nemzetközi konferenciákon, nemzetközi szervezeteken belüli munkát, akik ezzel a témával foglalkoznak. Az ENSZ-nek vannak rendes ülései emberi jogi témákban is, más szervezetek is, és ezekre fel kell készíteni fiatalokat, és ez lesz az egyik legfontosabb tevékenységünk a jövőben. Hamarosan megkezdjük a újraindítunk egy nagyon sikeres programot, ez egy emberi jogi műhelyek, amelyeken egy vagy két nap alatt egy áttekintést adunk mindenkinek, aki érdeklődik, és hogy milyen lehetőségek vannak. A civil szervezeteknek nagyon sok lehetőségük van, és úgy gondolom, hogy a mai fiatalokban is nagyon sokban van egy olyan igény, hogy amennyiben az ő lehetőségei vannak és az ideig engedik, valamit tegyenek. Mi nekünk van tapasztalunk abba, hogy lehet aktivizálni, vagy hogy lehet felkérni fiatalokat, hogy ebben a munkában tevékenykedjenek a saját helyükön, a saját körülményei között és a saját idő beosztásában. És mindenki a helyén tud valamit tenni a kérdésben, és ezeket a különböző tevékenységet mi szeretnénk valamilyen szinten koordinálni, és egy irányba elhelyezni.
Ehhez a munkához kívánok önnek, önöknek sikert, sikert a generációváltáshoz, sikert a fiatalitáshoz. Szekeres Zsoltnak, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány elnökének köszönöm, hogy a napra kész vendége volt, válaszolt a kérdéseimre, és sikerült ismét közelebb hozni a HHRF-et az erdélyi magyarokhoz.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.